minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Vendégként köszönhetjük a mai műsorban majd Illés Pétert, a Kalocsai Fényi Gyula általános iskola belvárosi tagiskolájának igazgatóját, akivel egy közelgő eseményről beszélgetünk majd, amint kifejezetten az iskola kezdés előtt álló diákok szüleinek a figyelmébe ajánljuk. Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2018. március 15-én 10 óra 5 perckor. Harmadik alkalommal itt lesz velünk is a Kalocsai Művelődési Központban KED délutánonként megtartandó sikeres nők Kalocsán és környékén pódium beszélgetés vendége, egy emblematikus helyi arc és név, Réfi Anita volt, a kormány tisztviselőként közszereplővé vált vendég, ezúttal életének kevésbé ismert oldalát oldalába engedett be pillantást.
Mint kormány tisztviselőt dolgozom egy munkahelyen most már 20 éve, lassan 25 éve a Kalocsai Főszékes Egyházi Kórusban éneklek, illetve Kalocsán és Kalocsa környékén sok vadászhölgyet nem ismerek.
Múlt szerdán az igazságtalan nyugdíjrendszer hívószavával hirdetett lakossági fórumot Kalocsán dr. Angeli Gabriella baloldali országgyűlési képviselő jelölt. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón az MSZP párbeszéd kalocsai képviselő jelöltjének oldalán Kórozs Lajos szociológus, az MSZP parlamenti képviselője beszélt arról, miért szükséges megreformálni a jelenlegi nyugdíjrendszert.
Ma már Magyarországon alkotmányos védelme csak és kizárólag az öregségi nyugdíjnak van. Világos, hogy ami nem öregségi nyugdíj, hanem nyugdíjszerű ellátás, az bármikor elvehető.
Ezekkel foglak visszavárni most a Korona FM 100-on Mr. Proposition, Nothing Really Matters.
She's okay, and I'm alright. She's away, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind, she sees the day whenever she's nearby. Nothing really matters, no. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right around home. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels. Swimming through the stars when I see her. And I don't need air cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like, yeah. I breathe her, breathe her. Every time I see her. When I'm lost, I need a sign. She leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sighs. She breathes me right and wrong. It's so clear she's all that I need. All I need, yeah. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like, yeah. I breathe her, breathe her. Every time I see her.
perccel 10 óra után a Korona FM 100-on Mr. Probzot és a Nothing Really Matters-t hallottad. Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk március 15-én. Hétfő délután beiskolázási tanácsadási szülői fórumra várja, főképp az iskola kezdés előtt álló gyermekek szüleit a Kalocsai Belvárosi Általános Iskola. Bár az eseményt hivatalosan fórumként hirdetik, a hozzá készült meghívó arról tanúskodik, hogy főképp közvetlen, kötetlen beszélgetések formájában szakértők bevonásával teremtenének lehetőséget az érdeklődők számára, hogy feltegyék kérdéseiket a gyermek életének fontos mérföldkövével kapcsolatban. Erről a lehetőségről tudhatsz meg többet már is vendégünktől. A Korona FM 100 stúdiójában ugyanis élőben köszönhetem a házigazda iskola tagintézmény vezetőjét, Illés Pétert. Szia Péter!
Szia! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
Kicsit rendhagyó módon, de most élőben kapcsolódunk ugye a Turmixhoz, és hát nem hiába hívtunk mi ide téged.
Igen, hát ez a fórum, ez azt kell, hogy mondjam, egy elég rendhagyó dolog. Ez nem az én eszemet dicséri, hanem a kedves kollégáimét, az ő fejükből pattant ki. Ugye minden évben nagy kérdés az, hogy hova írassuk az elsős gyereket, melyik iskola jó, melyik tud plusz nyújtani, mi az a dolog, ami alapján be kell iskolázni a gyerkőcöt. És arra gondoltunk, hogy nem titkolt szándékunk, hogy egy picit azért népszerűsítsük a belvárosi iskolát is, meg az, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek. Tehát itt azért ezen a fórumon nem egy ilyen szokásos előadás lenne, hanem a meghívott előadóktól lehetne olyan gyakorlati és olyan hétköznapi kérdéseket kérdezni, amiből ugye az ember rájönne arra, hogy melyik iskola jó, mik azok a félelmek, amikkel nem kell annyira foglalkozni esetleg, mi az, ami esetleg elkerülte a figyelmünket. Azt szoktuk mondani, minden évben ugye van egy ilyen úgynevezett, mi már csak úgy hívjuk, hogy roadshow az ovikba, ott mindig azt szoktuk mondani, hogy mindig elsődleges a gyerek, a gyereknek ki a szimpatikus, melyik tanítónéni, melyik iskola, hol érzi jól magát, és az alapján kell választani. Úgyhogy ilyen általános, meg nem általános kérdésekre próbálunk meg választ találni.
Azt említetted, hogy az előadó társaid, akik majd ott lesznek, kik fognak közreműködni ezen a szülői fórumon?
Próbáltunk úgy meghívni szakembereket, hogy gyakorlatilag minden szegmest lefogjunk. Ugye lesz pszichológus kollega, lesznek a nevelési tanácsadóból, illetve hát pedagógus kollega is lesz. Korsós Anikó lesz a pszichológus kollega, nyilván itt a gyermekek szemszögéből tudják megvilágítani a dolgokat, és én úgy gondolom, hogy azért az ő tapasztalatuk az nagy mértékben fogja segíteni a szülőknek a dolgát.
Akkor igazából szinte felesleges is feltennem azt a kérdést, hogy miért rájuk esett a választás, de tulajdonképpen elmondtad, hogy mindenképp a gyerekek szemszögéből fogjátok ugye megvilágítani ezt a dolgot.
Így van, hát ugye mindig a gyerek az első. Tehát nekem ez a hitvallásom, mindig a gyerek az első. Mindig neki kell jól érezni magát, mindig az ő szempontjából kell megvizsgálni a dolgokat. És ugye hát ezek a szakemberek azok már tettek le az asztalra, én úgy gondolom, illetve nagyon jó munkakapcsolat van közöttünk, állíthatom, és így a mindennapi életben azért mi úgy gondoljuk, hogy nagyon jól tudunk együttműködni, és nagyon produktívan tudunk együttműködni.
Mik azok a témák, amik biztosan felszínre fognak kerülni itt?
Hát biztos, hogy felszínre fog kerülni, hogy melyik iskola. Én ezt gondolom. Ugye itt nem csak azokat a szülőket várjuk, akik hozzánk akarnak beiratni a gyerkőcüket, hanem mindenkit. Tehát itt semmiféle olyan dolog nincs, hogy esetleg majd haragudni fogunk arra, aki nem hozzánk iratja a gyerkőcöt. Tehát minden hétköznapi dolgok, félelmek, hogy milyen az átmenet az óvodából az iskolába, hogy az első időszakban mi az, amit a pedagógusok megtesznek a kicsikért, hogy átvezessék őket az iskolába. Ugye azért ez egy elég nagy váltás. Elnézést. Ez elég nagy váltás. Tehát itt azért az életritmusuk megváltozik, megváltoznak a szabályok, nincs annyi lehetőségük arra, hogy pihenjenek esetleg, kötöttebb a úgynevezett idézőjelbe a munka, és hát itt nagyon fontos azért az első időszakban, hogy ezeket hát szépen, folyamatosan, fokozatosan vezessük be a gyerekek életébe.
ha egy személyes megjegyzést hozzáfűzhetek, én mint szülő is majd nyilván eljutok idáig, az enyém még csak óvodás, viszont nem árulok el nagy titkot, hogy itt van velünk a kisfiad is, és említetted azt, hogy mindig a gyerek az első. Akkor ez nem csak a szakmádban vagy a munkádból adódóan, hanem a családból hozott értékekkel is mérhető, igaz?
Így van, tehát én a fiam itt nagyon mosolyog itt az asztal másik végén. Igen, hát én próbálok úgy, mivel azért elég stresszes a munka, meg elég sokat kell dolgozni azért a mai világban, próbálom úgy csinálni, hogy kihasználni az időt. Tehát igen, a gyerek az első mindenféle szempontból, igen.
Neked egyébként az iskolában van-e közvetlen kontaktod az oda kerülő gyerekekkel?
Hát természetesen, ugye a mi iskolánk az nem egy nagy iskola itt városi szinten, ami pont jó, tehát nálunk ez elég családias a hangulat, tehát nálunk viszonylag kisebbek az osztálylétszámok, tehát nem ilyen 20-as, hanem 16-18 fős osztálylétszámok vannak. Alsó tagozaton ugye egy osztályt szoktunk indítani, és ez pont arra jó, hogy nagyon, nagyon közvetlen a kapcsolat, tehát gyakorlatilag ott a tanító kollégák meg a tanár kollégák minden gyereket névről ismernek, a szülőkkel jobban tudják tartani a kapcsolatot, persze, tehát nálunk egy ilyen, igen, kicsi összeszokott brigád van.
El szokott hangzani az a gondolat, amikor akár kis csoportos foglalkozások vannak, vagy alacsony létszámú osztályok, hogy minden gyerekre így több figyelem jut. Ez nálatok akkor pozitívumnak írható, hogy nincsenek nagy létszámú osztályok?
Hát természetesen mi ezt ki is használjuk, tehát ugye a kis osztálylétszám azt hozza maga után, hogy a csoportbontásokat is, mivel ugye az angolt, az informatikát, a technikát csoportbontásban oktatjuk, ezért még kisebb létszámmal tudunk dolgozni, és hát nyilván egy kis létszámú csoportban sokkal, de sokkal hatékonyabb a munka. Minden egyéni szükségletre külön időt tudunk fordítani, tehát itt mondhatnák ilyeneket, hogy differenciált oktatás, ezt a kollégák kapásból tudják, ez annyit jelent, hogy ahányféle gyerek, annyiféleképpen tudjuk megtanítani. Tehát kifejezetten nagy figyelmet tudunk arra az egyéni szükségletekre fordítani, ami hát ugye a gyerekek képességének különbözőségéből adódik.
Tehát akkor mondhatjuk azt, vagy kijelenthetjük azt, hogy nálatok is működik az akár a kötelező protokoll miatt, akár másokból, hogy külön fejlesztéseket is kapnak a gyerekek?
Persze, hát ugye ez minden iskolában úgy van, hogy vannak az előírt fejlesztések, azt természetesen kötelesek vagyunk, meg mindenki köteles megadni a gyerkőcnek, illetve hát a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás az, ami külön figyelmet kap. Hála jó Istennek, nálunk a tehetséggondozásra is nagy figyelmet tudunk fordítani, tehát itt a versenyekkel kapcsolatban külön tudnak a kollégák foglalkozni azokkal a gyerekekkel, akik esetleg kiemelkedőek valamilyen területen, tehát külön időt tudnak rá fordítani, akár még az óra keretein belül is itt a csoportbontásban, ugye a kifejezetten tehetséges gyerekeknek a versenyeztetése idézőjelbe, bár ezt nem szeretem ezt a kifejezést, de a plusz dolgoknak a megadása az adott.
Milyen versenyekről beszélünk itt? Tehát mondjuk van akár foci szakkör nálatok, vagy, ének, vagy zene, vagy bármi?
Hát van kreatív szakkörtől elkezdve, ugye nálunk most megint újra elkezdtük az amerikai tanárnak a foglalkoztatását, ami évekre visszamenő hagyományra tekint, de ugye ott egy kis időre megszakadt. Tehát itt az amerikai szakkörtől elkezdve a nyelvvizsga felkészítésen át a felviteli felkészítés, ugye matematika is magyarból, kreatív szakkör, sportszakkör, az alsósoknak ugye a szivacskézilabda, ami a gézengúz kézilabdásokkal karöltve működik, akkor a szertornát bevezettük, meg még rengeteg minden van. Természetismereti versenyekre járunk, Küri versenyen nagyon jól szokott szerepelni a csapatunk például. Ugye akik az erdei iskolába szoktak menni, azoknak külön felkészítő. Tehát rengeteg foglalkozást csinálunk, pontosan azért, hogy mindenki megtalálja a maga számára a legmegfelelőbbet, amiben ki tud bontakozni.
Azoknak a hallgatóknak, akik most kapcsolódnak be az adásba, elmondjuk, hogy azért vagy itt nálunk, ugye Illés Péter ül itt velem szembe, hogy hétfőn a Belvárosi Általános Iskolába olyan szülői fórumra várják az iskola előtt álló gyermekek szüleit elsősorban, aki ugye majd most megy az oviból iskolába. És beszélgettünk már itt Péterrel nagyon sok mindenről, de arról még nem, hogy volt-e már hasonló esemény az iskolába? Ha igen, akkor hogy sikerült, ha pedig nem, akkor milyen fogadtatásra számítasz?
Még nem volt, ez az első ilyen alkalom, de szeretnénk ezt minden évben megrendezni, hogy egy picit bekapcsolódjunk az élet a város vérkeringésébe. Hát megmondom őszintén, hogy egy picit izgulok még minden új dolog előtt, én amúgy is ilyen aggódos vagyok ilyen szempontból. Bízom benne, hogy jól fog sikerülni. Én úgy gondolom, hogyha esetleg most, mit tudom én, az időpont miatt esetleg nem tudnak annyian eljönni, akkor ez majd olyan vízhangot kap, olyan pozitív vízhangot kap, hogy a következő években ez nagy érdeklődésre tart majd igényt. Úgyhogy hát megmondjuk őszintén, hogy izgulunk miatta, nem, a kollégák is, meg én is, mindent megteszünk azért, hogy ez jól sikerüljön, tehát ebben nagyon sok munkája van a kollégáimnak, az alsós munkaközösségnek kifejezetten, tehát ez nem az én érdemem, hanem ez inkább a kollégáimnak az érdeme, tehát egy nagyon jó kis csapat van, egy nagyon jó munkaközösség van az iskolában, akik aztán tényleg nagyon-nagyon sokan tesznek az iskolára, és mindig új ötletekkel jönnek, és meg is valósítják őket.
Még annyit áruljunk el, hogy hétfőn hány órakor lesz?
5 órakor lesz délután, és az iskolában lesz megtartva az első emeleten, az egyik nagyobb osztályterembe.
A belvárosi iskolában beszélünk.
Így van, a belvárosi iskola, a főutca kellős közepén, a Sóvajok hídja mellett.
Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Illés Péternek, a Kalocsai Belvárosi Általános Iskola tagintézmény vezetőjének köszönjük, hogy itt volt, ne feledd, beiskolázási tanácsadási szülői fórum náluk, hétfő délután 5 órakor. A Turmix folytatásában egy kalocsai lakossági fórumot veszünk gorcső alá, amelynek középpontjában az igazságtalannak minősített nyugdíjrendszer áll.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le ciel. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir, même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir, même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? J'sais pas. kizsöltem. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je me suis fait mal en m'envolant. Je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime.
Korona FM 100 itthon vagy, 5 perc múlva 10:30, ez a Turmix, közérdekű szolgáltató magazin műsorunk, 2018. március 15-10-én, én Király Kitti vagyok. A napokban az igazságtalan nyugdíjrendszer hívószavával hirdetett lakossági fórumot Kalocsán dr. Angeli Gabriella baloldali országgyűlési képviselőjelölt, Kórós Lajos MSZP-s parlamenti honatjával és szociológussal az oldalán a volt Tiszti Klub emeleti előadó termében. Ezt megelőzően sajtótájékoztatón foglalták össze az esemény aktualitását és a körbejárandó kérdéseket. Elsőként Angeli köszöntötte a médiát és beszélt a fórumban érintendő területekről.
Kérdésről beszélünk a fórumunkon, ami mindenkit érint. Vagy valaki nyugdíjas már, vagy pedig lesz igazságtalan az a nyugdíjrendszer, ami most Magyarországon van. Nagy különbségeket találunk a nyugdíjak között. Itt a 28.500 forintos minimál nyugdíjtól kezdve, akár a milliós nyugdíjakat is, hogyha figyelembe vesszük. Ezt mindenképpen meg kell változtatni. A minimál nyugdíjat legalább a duplájára kell emelni. Elképzelhet hogy 28.500 forintból bárki is meg tud élni. Ha a duplájára emelnénk, az 57.000 forint sem sok, de mégiscsak több, mint amennyi most van. A nyugdíjakat mindenképpen a keresetekhez és az inflációhoz kell igazítani, ezeket figyelembe kell venni. Ami Kalocsán az egyik legkardinálisabb kérdés, a korkedvezményes nyugdíjnak a visszaállítása. Városunkban sokan dolgoztak, akár a laktanyába, tűzoltóságnál vagy rendőrségnél a börtönbe, akik azért vállalták ezt a munkát, mert tudták, hogy ők előbb mehettek nyugdíjba, vagy olyan helyen dolgoztak, ahol életüket, testi épségüket is veszélyeztették, és mégis a lakosság kiszolgálására dolgoztak. Tehát az ő esetükben mindenképp lehetővé kell tenni a korkedvezményes nyugdíjat. Ami kiemelten fontos Kalocsát érintően, az a pánik gombos rendszer országos kiépítése. Bizonyára emlékeznek rá, hogy városunkban volt egy úgynevezett jelzőrendszer, aki igénybe vette, azok telefonon felhívhattak maguknak segítséget, leginkább az idős, egyedülálló nyugdíjasok, akiknek ez nagy segítség volt. Nagyon sajnálom, hogy ez a rendszer megszűnt. Amit még a városunkban a kis nyugdíjasok többször kérdeztek, hogy mi lesz a gyógyszerekkel, azokkal a gyógyszerekkel, amiket nekik meg kell venniük, és egyre többe kerül havonta ezeknek a kifizetése. Szeretnénk, hogyha a 65 év felettiek rászorultsági alapon térítésmentesen kaphatnák a gyógyszereket, hisz ez a mindennapjaikhoz feltétlenül hozzátartozik. A kalocsai kórházunkat ismerjük. Hogyha valaki megteheti, és nem a kórházban szeretne gyógyulni, hanem otthon, a családi körben, akkor nagy problémát jelent az, hogy a családtagok tudják-e otthon ápolni, mert a munkából azért nem maradhatnak ki. Szeretnénk, hogyha ez az ápolási díj a duplájára növekedhetne, és ezzel is segítenénk a családokat azzal, hogy idős hozzátartozójukat, aki ezt szeretné, akkor otthon ápolhassa.
Kóros Lajos, MSZP-s politikus szociológus kifejtette, hogy létezik a kormánypárt szövetség kivételével valamennyi politikai szereplő által jóváhagyott álláspont a jövő magyar nyugdíjrendszerét illetően. Mint mondta, ennek rugalmassága megkérdőjelezhetetlen kellene, hogy legyen, fogalmazott a Kalocsai Fórumot megelőzően a honatja.
2012. január 1-e volt az a vízválasztó, amikor az Orbán kormány radikálisan átalakította a nyugdíjrendszert. Ez első intézkedésük ugye az alaptörvény átszabása volt. Ma már Magyarországon alkotmányos védelme csak és kizárólag az öregségi nyugdíjnak van. Az állam csak törekszik az időskori szociális biztonság garantálására. Innentől kezdve akkor világos, hogy ami nem öregségi nyugdíj, hanem nyugdíjszerű ellátás vagy hozzátartozói ellátás, az bármikor elvehető, bármikor csökkenthető, vagy bármilyen időszakra felfüggeszthető ennek a folyósítása. Szeretnék világosan beszélni, hogy értse mindenki, hogy ha holnap eltörölnék az özvegyi nyugdíjat, akkor ezt minden további nélkül megtehetnék. Ha eltörölnék az árvasági ellátást, akkor minden további nélkül megtehetnék, de akár eltörölhetnék a szülői nyugdíjat vagy a házastársi pótlékot is, hiszen ezek úgynevezett nyugdíjszerű ellátások csak. 2012. január 1-től ma Magyarországon nincs előrehozott öregségi nyugdíj, nincs csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, nincs rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, nincs bányász és művész nyugdíj, ezentúl nincs korengedményes és korkedvezményes nyugdíj, és ahogy Gabriella kitért rá, egy mondat erejéig én nekem is meg kell, hogy említsem, ugye egy másik törvénnyel megszüntették a szolgálati nyugdíjat, hiszen itt ez nagyon sok embert érintett ebben a térségben. Ehhez képest mi azt gondoljuk, hogy igenis biztosítani kell a rugalmas nyugdíjba vonulás feltételeit, tehát annál is inkább mondja ezt a Szocialista Párt és a Párbeszéd pártszövetsége, mert karácsony előtt volt egy 11 párt által aláírt nyugdíjas, úgynevezett nyugdíjas minimum, egy kerekasztal keretében több forduló után érleltük ki azt a minimum programot, amely ott deklarálásra került, csak megjegyzem, hogy a Fidesz-KDNP volt az egyetlen politikai erő, politikai párt, amelyik nem képviseltette magát ezen a nyugdíjas kerekasztalon. Ott egyértelművé tették, hogy biztosítani kell a rugalmas nyugdíjba vonulás feltételeit, mert több százezer ember kerül olyan helyzetbe, hogy elmúlt 60 éves, több mint 42-43, akár 45 év szolgálati ideje van, mégsem tud nyugdíjba menni, mert csak korhatáron lehet nyugdíjba menni, és ismeretes, hogy emelkedik a nyugdíj korhatár, 2022-ben már 65 év lesz az öregségi nyugdíjkorhatár. Mi azt mondjuk, hogy ebbe a rugalmas nyugdíjba vonulási feltételbe beletartozik az, hogy akinek több mint 40 év ledolgozott ideje van, elmúlt 60 éves, akár csökkentéssel is, de elmehessen nyugdíjba, ahol megromlott az egészsége, vagy a munkaerőpiacon végképp nem talál magának munkát, és a irányadó korhatár előtt 3 évvel akár csökkentés nélkül is elmehessen nyugdíjba. Ebbe a rugalmas nyugdíjba vonulási rendszerbe bele lehet illeszteni a korkedvezménynek az intézményét. A korkedvezmény ugye azt jelenti, hogy ha valaki az egészségre különösen ártalmas munkakörben dolgozik, akkor mivel az egészségét áldozza fel, hogy a családját el tudja tartani és dolgozik, akkor őt illesse meg valamilyen korkedvezmény, tehát hogy hamarabb el tudjon menni nyugdíjba. Hát ilyen szakmáknak gondoljuk mi a veszélyes munkakörben dolgozók, a vegyiparban dolgozók, a sugárveszélyben dolgozók, röntgenasszisztens, hogy világosan beszéljek, vagy röntgenorvos, de akár a Pakson, mondjuk a reaktor közvetlen környezetében dolgozók, ilyenek, akik magas nyomás alatt dolgoznak, vagy keszonban dolgoznak. Tehát meg lehet oldani ezt a szakszervezetek bevonásával ezt a problémát. Mi azt mondjuk, hogy aki egyszer rokkantként, és most átélek a rokkant ügyre, rokkantként már egyszer nyugdíjjogosultságot szerzett, akkor ezt a jogot vissza kell neki adni. Ugyanis nagyon sok ember az átalakítás után elveszítette a rokkant nyugdíjra való jogosultságát, de ha úgy alakították át például az ő ellátását. Lehet, hogy nem is csökkentették, lehet, hogy nem is sorolták át. Bizonyára tudják, hogy nagyon sok embert újra felülvizsgálatra rendeltek. Akkor is, ha nem nyugdíjas, a hozzá kapcsolódó jogosultságokkal nem rendelkezett, például utazási kedvezménnyel, vagy például közgyógyellátással, hogy kedvezményesebben kapjon például gyógyszert. Tehát mi azt mondjuk, hogy aki egyszer ezt a jogot megszerezte, annak ezt a jogot vissza kell adni. Vállaljuk azt, hogy egy új típusú szolgálati nyugdíjat fogunk kidolgozni, ugyanis mi azt mondjuk, hogy aki az állam szolgálatában áll, az igenis megilleti a szolgálati nyugdíj, és az is ismeretes, hogy 2012. január 1-én a szolgálati nyugdíjat eltörölték, és szolgálati járandósággal alakították át az ellátásukat, és ezt megadóztatták. Nagyon sok ember erről nem tud, hogy van olyan nyugdíj Magyarországon, ami adózik, ugyanis a törvényt úgy határozták meg, hogy a mindenkori nyugdíj emeléssel emelt járandóság ugyan a szolgálati járandóság, de személyi jövedelemadóval terhelt. Itt úgy tudom, hogy főleg akik a honvédség kereteiben dolgoztak, vagy akár tűzoltók voltak, nagyon sok embert érintett ez az intézkedés. Annak idején ez 43 ezer fő volt, akit ilyen hátrányért, hogy adózni kellett neki, személyi jövedelemadót kellett fizetni a járandósága után. Mi azt is mondjuk, hogy ezen túlmenően, tehát egy új típusú szolgálati járandóságra, illetve új típusú szolgálati törvényre van szükség, és a szolgálati járandóság adókötelezettségét mi el fogjuk törölni, hogyha kormányt tudunk alakítani. Csak megjegyzem, hogy egyes emberek zsebéből több millió forintot vett ki az Orbán kormány azzal, hogy megadóztatta a szolgálati járandóságot. A másik igazságtalanság az, hogy évekkel ezelőtt eltörölték a járulékplafont, és megteremtették a lehetőségét annak, hogy több millió forintos havi nyugdíjak legyenek ma Magyarországon. Mi ezt igazságtalannak tartjuk. Annál is inkább, mert 9 éve változatlan az öregségi legkisebb nyugdíj összege, és ahogy a képviselőjelöltünk is említette, hát még kimondani is szégyen. 28.500 forint a legkisebb öregségi nyugdíj. Amikor mi ezt módosítani akartuk, akkor az első indítványunk csak 50.000 forintról szólt, és a fideszesek leszavazták, mert azt mondták, hogy olyan kevés embert érint, nem is érdemes vele foglalkozni. Megjegyzem önöknek, hogy ma Magyarországon 72, majdnem 73 ezer olyan ember van, akinek az öregségi nyugdíja nem éri el az 50.000 forintot. Én azt gondolom, ha 10 ember van, azzal is foglalkozni kell, és 364 ezer olyan ember van, akinek a nyugdíjszerű ellátása nem éri el az 50.000 forintot. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy a járulékplafont vissza kell állítani, és egyidejűleg az öregségi legkisebb nyugdíj minimum duplájára kell emelni. És ez még nem egy nagy vaszizdasz, már elnézést kérek, hogy ilyen szlenget használok, mert akkor még mindig csak 57.000 forintról beszélünk. Tehát nem valami egetrengető dolgot mondunk, de meg kell duplázni a öregségi legkisebb nyugdíj összegét, és vissza kell állítani a járulékplafont. Az én értékrendem, vagy a mi értékrendünk azt nem viseli el, hogy az egyik embernek 28.500 forint a nyugdíj, a másiknak meg mondjuk havi 3 millió. Gondoljanak bele. Mondjuk egy 3%-os januári nyugdíjemelésnél ez praktikusan azt jelenti, hogy akinek 50.000 forint a nyugdíj, annak 1500 forinttal emelkedett a nyugdíja januárba, akinek 3 millió forint, annak meg 90.000 forinttal emelkedett a nyugdíja. Tehát ez számunkra elfogadhatatlan és igazságtalan. Az öregségi legkisebb nyugdíj megduplázása mellett azt is mondjuk, hogy akinek 100.000 forint alatt van a nyugdíja, ott egy nyugdíjkorrekciós programot kell kidolgozni. Nekünk egyébként ez nem esik nehezünkre, mi ezt évek óta mondjuk, sőt, amikor kormányoztunk, akkor volt is ilyen nyugdíjkorrekciós program, hiszen a rossz évben megállapított nyugdíjak kiigazítása a mi kormányzásunk idejére esett, de ugyanígy az értékvesztett nyugdíjaknak a felzárkóztatása is a mi kormányzásunk idejére esett. Úgyhogy ezek fővonalakban, amelyek a legfontosabbak, és akkor mondom a legfontosabbat. Tegnap reggel a Népjóléti Bizottság ülésén az indítványomat, mely szerint a 13. havi nyugdíjat szeretnénk újra bevezetni, a fideszes többség leszavazta. Tehát látszik, hogyha ők kormányoznak, itt tuti, hogy nem lesz még egyszer 13. havi nyugdíj. Ugyanakkor meg kell, hogy jegyezzem, a javaslatunk arról szólt, hogy az átlagos öregségi nyugdíj összegében kerüljön ez megállapításra, a múlt évben kerekített összege ennek 120 ezer forint volt. Tehát nem azt szeretnénk, hogyha mondjuk a 3 milliós nyugdíjas is duplát kapjon 13. havi nyugdíj gyanánt, hanem 120 ezer forintban állapítsuk meg ezt a 13. havi nyugdíjat. Ezek nem ígérgetések, ezek vállalások. Mi ezért dolgozunk, hogy meg tudjuk valósítani a kormányváltás után ezt a nyugdíjpolitikai elképzelést.
Angeli Gabriellával közösen tartott lakossági fórumon megelőző sajtótájékoztatójáról hallottad Kórós Lajos országgyűlési képviselőt a Korona FM 100-on. Már is rudimentális a These Days következik, utána pedig visszatérünk.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
Now you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.
Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on, yeah. I hope someday
on those past days, I thought you didn't know my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. Say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark.
I hope someday we'll sit down together.
Korona FM 100 Rudimentált és a These Days-t hallottad. Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2018. március 10-én. Keddenként több mint egy hónapja már, hogy hétről hétre érdekes délutáni pódium beszélgetésekkel várja az érdeklődőket a Kalocsai Művelődési Központ Sikeres Nők Kalocsán és környékén című sorozat. A hetekben Réfi Anitát ismerhettük meg közelebbről. Ezen alkalmak egyikén a meghívott vendég neve és hangja minden bizonnyal ismerősen cseng majd a Korona FM 100 hallgatóinak, hiszen a híradásait követőket ezúttal viszont nem influenza hírekről, strandokról és vízminőségről, hanem hivatásról, családról, kórusról és vadászatról mesél Vörös István szerkesztőnknek.
Sikeres Nők Kalocsán és környékén, ugye te vagy a harmadik vendég ebben a sorozatban. Mindenkitől elsőként azt kérdeztem meg, és tőled is erre lennék kíváncsi, hogy amikor megcsörent a telefon és fölvetted, és azt mondták, hogy erre a sorozatra várunk téged, és rád gondoltunk azért, mert. Hát akkor mi jutott eszedbe, milyen érzés volt ez?
Az az igazság, hogy engem, amikor a Magonő Gyöngyi felhívott, nem is értettem, hogy mit szeretne, vagy mire is gondolt, mire elmondta, hogy Sikeres Nők Kalocsán. Én megkérdeztem tőle, hogy én hogy férek bele ebbe a képbe. Ő mondott rá egy választ. Én az az igazság, hogy meglepődtem, megtiszteltetésnek éreztem, mert az, hogy én mint kormánytisztviselőként dolgozom egy munkahelyen most már 20 éve, nyilvánvalóan, hogy sokan ismernek, sok mindenkivel együtt dolgozom, és talán ez is lehetett, ami miatt én eszébe jutottam, illetve annak kapcsán, hogy lassan 25 éve a Kalocsai Főszékes Egyházi Kórusban éneklek, innen is nagyon-nagyon sok mindenkit ismerek, illetve az, hogy Kalocsán és Kalocsa környékén, én megmondom őszintén, hogy sok vadászhölgyet nem ismerek, és talán a vadászat kapcsán juthattam eszébe a Gyöngyinek, és elfogadtam a meghívást, és köszönettel eleget is teszek neki.
Amikor azt hallottad, hogy a Sikeresnek sorozatra téged meghívtak, és úgy elkezdted döntni, hogy oké, akkor engem sikeresnek gondolnak, akkor úgy mi járt a fejedben, hogy mitől vagyok én sikeres? Anyaként vagyok sikeres, feleségként vagyok sikeres, kormánytisztviselőként vagyok sikeres, egy csomagban vagyok sikeres, vagy mit tesz engem igazán sikeressé?
Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy a siker mögött, vagy sikeresként akkor tud az ember lenni, hogyha van egy nagyon jó családja, aki körülötte áll, illetve a családjáról gondoskodhat a nap 24 órájában, de hát természetesen ehhez szervesen kapcsolódik az a munka, amit nem csak a munkahelyén végez az ember, hanem nap mint nap a családja körében, de a kemény munka, amire az én szüleim nagyon-nagyon megtanítottak. Sokszor a húgommal mosolyogtuk azt meg, amikor édesapánk újra definiálta a munka fogalmát, ugye amikor azt mondta, hogy lányok, meg lehet fogni a dolog végét, amit úgy hívnak, hogy munka. Tehát én ilyen szellemben lettem nevelve, az, hogy ha valamit elkezdünk, azt végig kell csinálni, és hogyha végig csináltad, és megvan a célod, elérted a célodat, akkor lehet örülni, és mindig ez volt a szemünk előtt, az én szemem előtt is, és talán a sikernek az egyik kulcsa az, hogy az ember megtanulja kőkeményen a munkát, az odafigyelést, illetve az, hogy a munkahelyén, a családjában, és mindenhol, ahol rábíznak bármilyenféle feladatot, az tisztességesen elvégzi.
Nekem mindabból, amit elmondtál, úgy tűnt, hogy félig meddig a sikeres nő mögött azért egy kemény nő is ott van. Te egy kemény nőnek tartod egyébként magad? Ilyen nagyon-nagyon katonásnak tűnt, amit mondtál.
Igen, hát a rendszeretet az mindig megvolt bennem, a mai napig megvan bennem, mert hogy engem otthon így tanítottak, de egyébként én egy ilyen lágyszívű valaki vagyok, de a munkába vagy a feladatok elvégzésében, tehát ott számomra nincsen pardon, azt meg kell csinálni, de e mögött, az ember mögött, vagy hogyha látnak engem, akkor azért egy érző anyai szív van, és hogyha még tudok, ha még lehet ilyet mondani, én Ráki egyben születtem, akikre az jelent, hogy a családjukért mindent, és ez valóban így van, a családomért mindent. Én mindig úgy érzem jól magam, hogy a gyerekeim, a húgom gyerekei körülöttem vannak, gondoskodhatok róluk, és én az az igazság, hogy a családban mindenkiről nagyon szeretek gondoskodni, és nekem ez nagyon nagy örömet ad. A gyerekeimmel nem, hogy napi kapcsolatban, persze szinte percre, órára kapcsolatban vagyunk, ők mindig fontosnak tartják azt, hogy mindig mindenről azonnal beszámol hassanak. Nekem nyilvánvalóan, hogy ugye ez a technika is hozzásegít bennünket, elég csak annyi, hogy mama megérkeztem, mama jól sikerült a dolgozat, akkor én már nyugodt vagyok, ők is nyugodtak, és ez így működik nálunk. Három fontos dolog ugye az életemben a család, az énekkar és a vadászat. A vadászat az egy ilyen nagy szerelemként jött a férjemmel együtt, ezelőtt 31 évvel. Nyilván a család és a családi fotók az, ahonnan jön az ember, és akitől kapja az alap, és akkor erre már lehet építkezni. A szüleimtől nagyon sok mindent kaptam, és nyilvánvalóan ők elindítottak az életbe, és azok az alapok, amiket tőlük kaptam, azt a mai napig hálás vagyok, és köszönöm nekik. A másik ugye az énekkar. Miután én ugye kalocsaiként 6 éves koromban az énekzenei általános iskolába kezdtem az általános iskolai tanulmányaimat, ugye, és a zene minden nap meghatározta az életünket. Ugye szoktam mondani, hogy Kodály országában Kodály módszerrel tanultuk az énektanulást, az énekoktatás is ugye ennek szellemében folyt. Nagyon-nagyon szerettünk ide járni ebbe az iskolába, nagyon-nagyon sokat adott. Itt két tanáromat meg kell említeni, két énektanáromat, az egyik a dr. Tóth Zsigmondné, aki végig tanított minket, és felső tagozatban ő volt az osztályfőnökünk. Hát ő már sajnos az égi énekkarban énekel. A másik tanárnő, aki énekkarvezető volt a felső tagozatban, őt szerintem mindenki ismeri, Lakatos Györgynek az édesanyja, Lakatosné Klári néni, és megmondom őszintén, hogy úgy azért egészében az összes tanáromra, de mondom erre a kettőre különösképpen nagyon-nagyon jó szívvel, hálás szívvel gondolok vissza, mert nagyon-nagyon sokat adott ez az általános iskola, és innentől kezdve én először pedagógusként végeztem, és a főiskolán is a zene, az énektanulás, az énektantáj pedagógia szintén meghatározta az életemet. Ott is énekeltem kórusban, aztán Leányfalusi Vilmos Karnagy úr hívott most már lassan 25 éve a Kalocsai Főszékesegyházi kórusba, ahova első szóra jöttem, és neki is nagyon hálás vagyok, hogy a mai napig itt énekelhetek ebben a kórusban. Nagyon sok mindent tanultam tőle, emberileg is, plusz ugye az egyházi zene kapcsán nagyon sok mindenre fény derült, és nagyon sokat kaptam ettől a zenétől is, és a harmadik, mint már mondtam, a vadászat. 31 éve megismertem a férjemet, és ő, mint akkori vadász vagy vadászjelölt kapcsán ismerkedtem meg a vadászattal.
Erről azért mesélj, hogy hogyan. Tehát azért most bocsánatot kérek, egy hölgy hogy kerül ki a vadászmezőre, hogy fog először puskát, és hogy nem dobja először, azt mondják, hogy ezt a cukinyuszikát most le kéne lőni.
Az az igazság, hogy ez a vadászat ez úgy jött, hogy először a vadász történetek jöttek. Aztán a vadételeknek a főzése, amit ha kaptunk vadhúst, akkor megtanultam megfőzni, hogy kell, mint kell. Ugye férje még részéről a család vadász család volt, tehát innentől kezdve nem volt nehéz megtanulni ezeket a dolgokat. Aztán amikor összeházasodtunk, akkor mi egy vadászházban laktunk, és innentől kezdve vadásztattunk, vendégek jöttek. Gyakorlatilag én a lépcsőfokokat végigjártam. A vadászat minden aprólékos dolgával, tehát mint ahogy mondtam, a vadételek főzésétől kezdve a vadászati kultúra, a kutyaidomítás, hogy kell egy vadásznak felöltözni, puskakezelés, vadászat minden csinyát, minnyát megtanultam. Ezen kívül a dologhoz hozzátartozik, hogy a férjem az Agrártudományi Egyetemen elvégezte a felsőfokú vadgazdálkodási fakultációt, és ennek kapcsán is, mint tananyagot gyakorlatilag, ha akartam, ha nem, megtanultam, és aztán így teltek el az évek, amikor sok-sok évvel ezelőtt a családba apósom, aki el akart adni egy gyönyörű puskát, én mondtam, hogy ne adja el, azt mondta, hogy jó, rendben van, nem adom el, hogyha most már levizsgázol, tiéd lesz a puska. Mondtam, rendben van, ez volt egy márciusi hónapban, júniusban levizsgáztam, hivatalosan megcsináltam a vadászvizsgát, a fegyvervizsgát, és enyém lett a puska. Mint már említettem, a férjem Agrártudományi Egyetemet végzett, felsőfokú vadgazdálkodási fakultációt elvégezte, tehát én a tananyagon keresztül megtanultam, hogy a vadászat az tulajdonképpen nem gyilkolás, nem öldöklés, hanem a vadászat az vadgazdálkodás. Tehát szabályozni kell az, hogy egy-egy élőhelyen mennyi vad legyen, és ennek szellemében és ennek tudatában fogtam puskát. Férjemtől rengeteg dolgot tanultam, a puskakezelést, a vadászattal kapcsolatos minden információ gyakorlatilag tőle tanultam meg, és ez egy nagyon jó dolog, hogy így hárman a családban, apósom, a férjem és én együtt tudunk menni vadászni, együtt vagyunk innen a természetben, van közös téma, van közös hobbi, ami nagyon összetart minket.
A vendégünk még mindig Réfi Anita, akit többnyire az ANTS kalocsai járványügyi szakértőjeként hallasz nyilatkozni. Ezúttal viszont a Sikeres Nők Kalocsán és környékén sorozat vendégeként beszélget vele Vörös István riporterünk, az interjú hátra levő felében főképp hivatás tudatáról, pályaválasztásáról és a mindehez elmaradhatatlan szívről.
Most beszéltünk sokat a családról, a hobbiról. A munka, a pályaválasztás, az hogy került képbe? Hogy lesz valaki kormánytisztviselő?
Hát a kormánytisztviselő igen keményen hangzik, de azért az annyira nem kemény. Tulajdonképpen én egy egészségügyi szakközépiskolai érettségi előtt még nagyon gondolkoztam azon, hogy hova tovább. Valahogy úgy éreztem, hogy bennem az egészségügy iránti érdeklődés és egy pedagógus pálya iránti érdeklődés valahogy meg lenne. A kettőt valahogy kéne ötvözni, de arra rájöttem, hogy ennek kapcsán gondoltam arra, hogy egészségügyi szakoktatónak szeretnék menni, de arra rájöttem, hogy ha én itt szeretnék maradni Kalocsán, és csak akkor érvényesül, hogyha Kalocsán megmarad az egészségügyi szakközépiskola, és akkor én tudok tanítani. De aztán rájöttem, hogyha nem itt fogunk élni Kalocsán, akkor lehet, hogy nem tudok elhelyezkedni. Így aztán döntöttem egy pedagógus pálya mellett, amit elvégeztem, 2 évi tanítás után csak piszkált bennem az, hogy nekem az egészségügyi pálya az lenne a nagyon jó, és 1998-97-et írunk, amikor az akkori tiszti főorvos dr. Városi Zsuzsanna megkérdezte, hogy lenne kedvem eljönni a tiszti orvosi szolgálathoz, és még egy képzést elvégezni, hát így jött a Semmelweis Egyetem közegészségügyi járványügyi felügyelő szaka, amit elvégeztem, és tulajdonképpen így maradtam itt, és így vagyok már itt 20 20 éve ennél az intézetnél, ami most már ugye járási hivatal keretein belül népegészségügyi osztálynak hívunk. Nyilvánvalóan, hogy ez a szervezet sok változáson keresztül ment, de a munka, amit én a mai napig végzek, azt nagyon-nagyon szeretem. Ez ugye többen hallják, és szokták hallani az influenza iriportok kapcsán, hogy én főleg járványügyel, illetve kórházhigién és feladatokkal foglalkozom. Ez egy nagyon-nagyon hálás része ennek a közegészségügyi járványügyi szakmának. Ez áll hozzám legközelebb, ez áll legközelebb ahhoz a feladathoz, amit én szeretek. Ezt csinálom most már 20 éve, és azt gondolom, hogy azokkal az emberekkel, háziorvosokkal, védőnökkel, akikkel a napi munkámat végzem, nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki, oda-vissza működik, és az egész nagyon fontos számomra, és jó érzés, hogy ezt a feladatot láthatom el.
Véleményed szerint az, hogy akár magánemberként, akár szakemberként sikeresnek mondhatod magad, az kizárólag a céltudatosság, tehát el lehet élni kizárólag céltudatosan, látva a lépéseimet, megtervezve a lépéseimet, és azon szépen, egyenesen lépdelni előre, vagy pedig elengedhetetlen hozzá a szív. Tehát, hogy ahogy figyeltem, a munkánál is arra, hogy szeretem ezt csinálni. Ahogy a vadászatról beszéltél, egyértelmű volt, hogy szereted ezt csinálni, a családodról nem is beszélve. Tehát, hogy valahogy a következetesség és a tervezés mellett mindenhol ott volt az a bizonyos szeretem szó, illetve érzés. Ez a kettő elválasztható, vagy pedig számodra ez teljesen elválaszthatatlan?
Ez számomra elválaszthatatlan, és akik ismernek, ők tudják, hogy én mindent megtervezek. Tehát én így érzem jól magam, hogyha tudom előre két nappal, hogy mi fog történni. Én nem szeretem, hogyha az ára a sodródok, meg majd lesz valahogy, nem. Ezt tudják, hogy én megtervezem, én következetes vagyok, mert én láttam az életem során, hogy csak így érünk el célt, de nyilvánvaló, hogy emellett a következetesség és rendszeretet mellett ott van egy nagy szívem. Volt egy ismerős, aki ugye csak egy ilyen hivatalos Réfi Anitát ismert, és amikor meglátott valami díszítésemet, akkor azt mondta, hogy nem is gondolta volna, hogy egy járványügyi szakügyi intézőnek ekkora szíve van, hogy tud olyan dekorációt, egy húsvéti dekorációt, illetve díszítést készíteni, amilyet én készítettem. Szóval a szív az elengedhetetlen.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A Sikeres Nők Kalocsán és környékén interaktív pódium beszélgetés sorozat vendégeként Réfi Anitának köszönjük a beszélgetést.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
We falling in the jungle lights. You have it all, got me on standby. You cut so deep, cut so deep. 'Cause I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer. You made me a believer. And now I'm shouting from the rooftop, baby. Tell me, will you come and see me? I'm shouting from the rooftop. So sick, too much went wrong. You had that match and you let it strike. You cut so deep, cut so deep. Got your darts hitting my bullseye. Watching hope doing overtime. Keep me hanging all through the night. You cut so deep, cut so deep. Hey, I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer.
FM 100 itthon vagy Nico Santos és a Rooftop szólt. Ennyi fért a Korona FM 100 mai térségi magazinjába. Ez volt a Tour még szombat délelőtt. Helyi aktualitásokkal és izgalmas beszélgetésekkel legközelebb holnap jelentkezünk ugyanebben az idősávban, 10 és 11 óra között. Érdemes lesz velünk tartanod akkor is, hiszen egy hartai zenész nem mindennapi sikertörténetével ismerkedhetsz meg, de mesél majd életéről, a sikeres titkáról, Szejc Klára kalocsai gyermekorvos és a Jobbik legutóbbi kalocsai sajtótájékoztatóján elhangzottakból is szemezgetünk majd. Addig is ne feledd, a korábbi adásokat teljes hosszában visszahallgathatod a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.